a Sanhedrin traktátus 36-os lapját, és a 35-ös lap végén tartunk. Amara Báje, a Báje a következőt mondta. Hástadam Márta, én itt cicha döjhez a sábesz, én itt cicha döjhez a vajda. Most, a tegnapiak után, amikor megállapítottuk, hogy a bírósági kivégzés nem írja fölül a sábeszt, tehát szombaton nem lehet halálos ítéletet végrehajtani, akkor miért nem mondjuk azt, hogy ha ez valóban így van, akkor a szentélybeli szolgálat se írja fölül a sábeszt. Ugye eddig mindig abban indultunk ki, hogy ha a szentélybeli szolgálat fölülírja a sábeszt, akkor próbáltuk bizonyítani, hogy mivel a szentélybeli szolgálatot fölülírja a kivégzés, a szentélybeli szolgálat fölülírja a sábeszt, akkor a kivégzés írja fölül a sábeszt. Most már bizonyítottuk, hogy ez nincs így. Na jó, akkor fordítsuk meg az egész hajót, és mondjuk azt, hogy akkor azt is benéztük, hogy a szentélybeli szolgálat valóban fölülírja a sábeszt. Miért? Mert a következő következtetés lehetne mondani. Más sábeszt se nyit hiszük ne, vagy de én egy cikha, de ha ez a vagy de si de ez a sábeszt, én nincs lehet, rosszul mondtam, bocsánat. Most nem azt mondjuk még, hogy a szolgálat ne írja fölül a sábeszt, hanem azt mondjuk, hogy a kivégzés ne írja fölül a szolgálatot. Még egyszer. Tegnap azt próbáltuk mondani, hogy a kivégzés írja fölül a sábeszt, miért? Mert a szolgálat fölírja a sábeszt, akkor és a kivégzés fölírja a szolgálatot, akkor a kivégzés írja fölül a sábeszt. Eddig velem vagytok? De ha most bebizonyosodott, hogy a kivégzés nem írja fölül a sábeszt, akkor lehet, hogy azt is benéztük, hogy a kivégzés fölülírja a szolgálatot. Mi lehetne a kávahajmé? Hogyha a szombat más sábesen itt készmük nálva ide, én itt cikha daicha isza, ha a szombat, amit fölülír a szolgálat, de nem ír fölül a kivégzés, akkor a kivégzés, ami nem írja fölül, akkor a kivégzés, ami nem írja fölül a sábeszt, az ne írja fölül a szolgálatot. Velem vagytok? Ella a hadik szív, imizőt behentik, ahonél a musz. Jó, de akkor mit mondanál, mit jelent az a mondat, amiben az egészet levezettük, hogy a szolgálat fölülírja, nem, hogy az kivégzés fölülírja a szolgálatot, azt miből vezettük le? Ki emlékszik valaki? Nem? Abból a mondatból, hogy mi immizbe chenati kechenel a musz, hogy a oltáromtól vigyétek el a halálra. Ugye? Ez volt az, amiről nem, az nem a főpapról szól, az a halott, micva halottról, az hasonló volt, micva halott, a főpapot is el lehet vinni. De lehet, mindeste, hogy a papot is el lehet vinni a szolgálatból, hogyha halálbüntetés jár neki. Ó, azt mondja, ha úl, akkor mondja, de lajdach és sábesz. Ezt akkor arra érteném azt a mondatot, amikor valaki egy személyes áldozatot mutat be. Valaki egy személyes áldozatot mutat be, és kimondták rá a halálbüntetést, csak az áldozathozatal közben is el lehet vinni a kivégzésre. De a személyes áldozat az úgyse írja fölül a sábeszt. Amir rave i hachi lőjtére cicha dőjha karban jachi me káve chajme. Azt mondta erre rave, ha ebbe az irányba megyünk tovább, és most azt mondjuk, hogy valójában a személyes áldozatról van szó, a személyes áldozat az, amit fölülír a halálbüntetés, de a közösségi áldozat, amikor valaki a közösségi áldozatot éppen csinálja, azt ne írja fölül a halálbüntetés, akkor valóban mondhatnánk azt is, hogy a személyes áldozatot se írja fölül a halálbüntetés. Milyen logikával? Májjön több sinit hez, mint egy karben jachid, én egyszik a dajha iszaj, karben jachid csú dajha ez jamtöv, én egy dinsen löjte ére cik a dajha iszaj. Jakert között lehetne mondani. Ünnepem lehet hozni személyes áldozatot. Személyes áldozatot. Ha a személyes áldozat fölülírja az ünnepet, de a kivégzés nem írja fölül az ünnepet, akkor a személyes áldozatot se írja fölül a kivégzés. A nicha le manda amer én ne darim ne davez, krévi mi jöjjöm tov. Ne manda amer ne darim davez, krévi mi jöjjöm tov, melyik elemény már. Azt mondta, jó, de hát Ezt csak akkor mondhatnánk, hogyha azt a véleményt követjük valóban, hogy a személyes áldozat nem írja fölül az ünnepet, de azt szerint a vélemény szerint, amelyik szerint fölülírja az ünnepet, ott valóban, akkor fölmerül a kérdés, hogy miért mondjuk azt, hogy a személyes áldozatot fölülírja a halálos ítélet. Mert azt lehetne mondani, hogyha a személyes áldozat fölülírja az ünnepet, és az ünnepet nem írja fölül a halálbüntetés, akkor a halálbüntetés ne írja fölül a személyes áldozatot sem. Ela amir rave loy mi bay le man damen danem dam es kayim yam tov de halloy mis kayim iz bi khiklal ela fil man damen danem es en kayim yam tov aksi mi mis bi khim iz bi khim yukhadli u may ninu tamid amir akhbanim iz kramus as men ya elos es ha azt a véleményt nézem, hogy a személyes áldozat fölülírja a Jom Tovot, akkor biztos, hogy nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy halálbüntetés fölülírja, ne írja fölül az áldozást, mert akkor nem maradna semmilyen olyan típusú áldozat, amit fölülírna a halálos ítélet. De még azt szerint a vélemény szerint is, aki szerint nem lehet a személyes áldozatot bemutatni Jom Tovkor, akkor is azt lehetne mondani, hogy a mondat a következőképp hangzik. Mi im mizbe chiti kechenu lemusz. A oltáromtól vigyétek a halálra. Oltáromtól, az mit jelent? Az a speciális, az én, a nekem szánt speciális oltár, vagyis áldozat, az mi? Az az állandó közösségi áldozat. Tehát csak az állandó közösségi áldozatna az, aminél azt mondjuk, hogy a halálbüntetés fölülírja. Oké, kedves barátom, idáig tartott ez a rész. Most megyünk tovább. Dineme moines a tumes vehatahares. Következőt mondtuk. Amikor a bíróság az ítélethez, vagy a tárgyaláshoz jut, és a bírák el kell, hogy mondják a véleményüket, akkor honnan kezdjük, melyik bírától kezdjük? A bírák egy fél körben ülnek, a csúcson ül a legnagyobb, a legfőbb bíra, és a végén ül a legkisebb. Kitől kezdjük a vélemény nyilvánítást? Hogyha a pénzügyi ügyekről van szó, vagy tisztáságról, tisztátalanság ügyeiről, akkor a legnagyobb, a legfőbb bírától kezdjük. Hogyha halálbüntetésről van szó, akkor a legkisebb bírától kezdjük. Miért? Mert nem akarjuk a halálbüntetésnél, hogy a főbíra véleménye befolyásolja a többieket. Amr Ráv, anna havájbi minnyan dvére, bíjú, na, didi, hávom, az hirdbere is. Ráv a következőt mesélte. Én ott ültem Rebi, a nagy, híres Rebi bíróságán, és mégis tőlem kezdték amikor ki kellett fejteni a véleményt, én voltam az első. De nyilvánvalóan nem én voltam a legfőbb bíra. Tehát akkor nincs igaza, hogy lehet igaza a misnának, hogy a legfőbb bírától kezdik a pénzügyi kérdésekben. Ha annan az hinimin a godotnán, mi nem azt mondtuk, hogy a legfőbb bírával kell kezdeni? Amar rába brejde rabbe vej sima, nebb hila brejde rab válesz, sajni minyanu, de vej rebi, de kulal minyanu, mit szád hávim az hini. Azt mondja, igazad van, azt tanította Rabbi Hillel, Rabbi Velis fia, hogy Rabbi bírósága valóban eltért a többitől, ott mindig oldalról kezdtek. Ott mindig az volt a szokás, hogy a legkisebbtől kezdtek. Miért? Mert Rabbi, mi az oka annak, hogy pénzügyi dolgokban a legnagyobb bírótól kezdtünk? Megadjuk neki a tiszteletet. Rabbi olyan szerény volt, hogy mindig lemondott erről a tiszteletről, és megadta a lehetőséget, hogy a legkisebbtől kezdjék. Ha valaki erről a tiszteletről nem mond le, akkor továbbra is a legnagyobbtól kell kezdeni. Most arról lesz szó, már Rebiről beszélünk, hogy ki az a Rebi? Rebi, az Rabbi Huda Nossi, Rabbi Huda fejedelem, aki a másik században élt, és ő az, aki összesítette például magát a Misna kódexet. Egy nagyon nagy rabbi volt, és nem csak nagy rabbi és nagy tudás rabbi volt, hanem ő volt, nagyon gazdag is volt, és nagy hatalma is volt, ő volt a zsidó nép vezetője. Amber Rebbi Bredere, Abda Vészim, Rebbi Hille Bredere válasz, mi ma is ma is sem. Mózes idejétől egészen Rebbiig soha nem volt olyan, hogy a Tóra és a hatalom egy kézbe lett volna. Kivéve Rebbi, Mózes nem így volt. Ő volt a legfőbb tanító, és ő volt a legfőbb hatalmi pozícióban is. De általában volt egy király, és volt egy proféta, volt egy király, és volt egy bírósági vezető. Volt egy, tehát nem volt egy kézben a Tóra és a hatalom. Ezért soha nem volt egy kézben. Loj, a Havi Joshua, most egy pár nemzedéken keresztül fogunk menni, és Talmud próbálja bizonyítani, azért voltak más nemzedékek is, amikor a Tóra és a hatalom egy kézben volt. És a Talmud mindig felhozza, hogy nem, mert mindig volt egy konkurencia. Volt egy ellenpont. Itt van például Joshua, az őnála egyesült, egy kézben volt a Tóra és a hatalom. Szóval Havi Lazar, nem, ott volt Elazar a főpap, Áron fia. Vá Havi Pinchas, oké, akkor ott volt Pinchas. Az nem, de ott voltak a vének vele szemben. Ott van Saul király. Igen, de ott volt Sámuel proféta. Na jó, de Sámuel proféta meghalt, akkor utána már Saul önmagában egyedül volt. Szóval nem, kulosani kaminan. Arra vagyatkozunk, amikor valaki a teljes élete során egyszerre birtokolta a Tórát és a hatalmat. Na jó, ott van Dávid. Jó, de Dávidnak ott volt ellenpontként Irahaya Iri. Na jó, de ő is meghalt. Szóval igen, megint csak, de Dávid nem egész élete során birtokolta a Tórát és a hatalmat. Na jó, ott van Salamon. Jó, de ott volt Sima Ben Géra. Na jó, de Sima Ben Gérát megölték. Jó, megint csak azt mondtuk, hogy egész élete során. Ó, ott van Hiszkia király. Ott volt vele szem, és Hiszkia király volt a király, ugye, amikor a Sanheriva asszírok királya ostromolta Jeruzsálemet. És Hiszkia egy jámbor király volt, egyszerre volt király, és nagy tóratudós. Tehát nála akkor mégis összpontosult egy kézben. Azt mondja, igen, de ott volt Sebna. Na jó, de Sebnát megölték. Igen, de megint azt mondtuk, hogy csak akkor, hogyha egész élete során. Na jó, ott volt Ezra, aki ugye visszavezette a zsidókat Babilóniából. Igen, de Ezra idején ott volt Nehemiás. Amara váda baráva, áfani, mi meisz rebi ádra vási, nem egyszerűen tenni. Azt mondta, a váda baráva, akkor ahhoz hasonlóan, hogy az előbb azt mondtuk, hogy Mózestől Rebiig soha nem volt a Tóra és a hatalom egy kézben. Én ehhez hasonlóan azt mondom, Rebi óta egészen Rav Asiig nem volt a Tóra és a hatalom egy kézben. Rav Asi volt, aki a Talmud szövegét lezárta. Tehát ő élt időszámítás után 4.-5. század környékén. Tehát abban a 300-400 évben nem volt még valaki ilyen, akinek egy kézben volt a Tóra és a hatalom. Vloj, ha hávé, Hunabar Nassan. Na, miért nem volt? Ott van Hunabar Hassan? Itt van Hunabar Nassan? Igen, de Hunabar Nassan, Mikkev hávé kajfler vási, Hunabar Nassan alávetette magát rá vási hatalmának, tehát mégiscsak az ő idejében is akkor így egyesült a Tóra és a hatalom. Oké, ezután kis zárójel után visszatérünk most a Misna szövegéhez, és a Misna azt mondta, Dinene fasosma schilmina cád. Hogy a halálbüntetésnél, a tárgyalásnál a bírók a legkisebb bírától kezdjük, a legkisebb bírától, és onnan megyünk fölfelé, hogy mindenki elmondja a véleményét. Miért? Hogy ne legyen az, hogy a nagy véleménye befolyásolja a többieket. Mi na, ni milli, honnan tudjuk ezt? Amara máhabar papa, mert kralai szanel rív. Oké, van egy mondat a Tórában, aminek a szó szerinti fordítását kicsit nehéz átadni, következő kép hangzik. Löjszia achre rabim lirojsz. Ne legyél sokasság után a rosszra, löjszane a riv lintojsz, és ne válaszolj a vitára, hogy elfordulj achre rabim lehatojsz, a sokasság után elfordítsd az ítéletet. Mit jelent ez a mondat? Egy kicsit furcsa, mert ugye azt mondja, hogy ne kövesd a többséget. Ugye egyszerűen jelentés ez az, hogy ne kövesd a többséget rosszra, és hogyha vita van, ne kövesd, ne fordítsd el a törvényt a többség után. És mi azt magyaráztuk, hogy mit jelenthet ez? Hát mindig a többséget kell követni. Másik helyen azt mondja, hogy többséget kell követni. De mi volt erre a válasz, hogy amikor rossz, tehát terhelő ítéletet mondasz, akkor ne egy egyszerű többség után menj, hanem legalább két fős többség kell. És erre vonatkozik egyszerűen a mondat. Eddig stimmel? És itt úgy fogalmaz a Tóra, al rivlintois. Egy ne fordítsd a vitás esetet a többség után. A rosszra, tehát terhelőre. A vitás eset az riv. De az a szó, hogy riv, az azt is jelenti, hogy ráv. Rabbi. Ugye a rabbi, az ráv, az sokasságot jelent. De itt most a riv és a ráv ugyanúgy lehet írni a kettőt. A riv azt jelenti, hogy vita, a ráv azt jelenti, hogy rabbi. Akkor ne fordítsd a ítéletet a rabbi után. Mit jelenti a rabbi után? A legnagyobb bíró után. Ne legyen az, hogy a legnagyobb bíró megszólalt, és ez az egész mindenki utána ezt ugyanazt fogja mondani. Rabbi Bar Chana amar Rabbi Yehonan. Rabbi Bar Chana azt mondta Rabbi Yehonan nevében, mert ha kap. Jöjj, mert David a nasav hidru is hárba, viágkör is hárba, viágkör gám David ez hárba. Szerinte Rabbi Bar Chana szerint egy másik mondatból tudjuk ezt. Sámuel könyvében azt mondta Dávid embereinek, kösse föl övére mindenki a karját. És fölkötötte minden ember a kardját, és Dávid is fölkötötte a kardját. Magyarul megadta a kóvedet, hogy előbb a kis katonák kössék fel a kardjukat, és utána kötötte föl ő. Akkor ugyanígy az ítéletnél, a bírósági ügyeknél először kösse föl a kardját, szólaljon meg, fejtse ki a véleményét a kisebb bíró, és utána megyünk a nagyobb bíró után. Amár ráv, sajna adom, de tal midevidan, imaibe dine ne fasosz. Ráv egy új szabályt említ, azt mondja, az ember megteheti, hogy tanít a tanítványának egy halakhát, és utána bevonja a bíróságba, ahol ugyanennek a halakhának az alapján éppen megtárgyalnak egy halálbüntetésre járó ügyet. És ebben az esetben a tanítvány is egy-egy szavazónak jár, szavazatnak jár. Mészvei hát arra, hogy szvát mész, halvúna, ikharával, tán, midai, majni, lem, snáim. Dinem, majd ez dinem, fasz, dinem, máke, ez kidus, a helyes ibrasson, a nagy rábatal, mind a én, mind a lelkod. Szóval, de ez hogyan lehetséges? Van egy brájt, ami a következőt mondja. A tisztaság, tisztátalanság kérdéseiről van szó, tehát, hogy valami tiszta vagy tisztátalannak számít rituálisan, és a bíróságnak döntenie kell. Ha a bíróságon belül van apa és fia, tanítvány és mester, akkor ezeket lehet külön számolni. De hogyha halálbüntetésről van szó, vagy akár pénzügyi kérdésről, vagy botütés kérdéséről, vagy a naptár meghatározásáról, akkor az apát és a fiát, a tanítványt és a mestert, ezt egybe kell számolni. Itt van egy kérdés, hogy egyáltalán hogy jöhet szóba apa és fia? Azt mondtuk, hogy egy rokonok nem lehetnek közösen bírók egy bíróságon. És ezzel foglalkoznak a kommentárok, nem, megmondom össze, hogy nem mélyültem el benne. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy a mester és a tanítvány komolyabb ügyeknél nem két külön szavazatnak, hanem egynek számít. Ki kamar ráv, ki gönj ráv kánav, ráv ászed a legmered, ráv hábut szriche. Lizbed ráv lejábut szriche. Azt mondja, ráv, ez egy olyan, nem, azt mondja, amikor ráv ezt mondta, akkor olyan típusú tanítványra gondolt, mint az ő tanítványai, ráv kahana és ráv ászi. Ugye kétféle tanítvány van. Van egy tanítvány, aki ellesi a mestertől, megtanulja a mestertől az érvelést, az érvelés technikáját, a logikát. Ez az igazi tanítvány. Van egy másik tanítvány, akinek nincs olyan nagy lexikális tudása, mint a mesternek, és ezért a mestert, mint egy elnézést a példáért, mint egy Wikipédia használja. Beüti, papapa, mi van ilyenkor? De az érvelését nem teszi magáévá, csak a lexikális tudását. De egy ilyen tanítvány, aki a lexikális tudását használja a mesternek, azt külön lehet számítani egy bíróságban. De egy olyan tanítvány, aki még lesi a mesternek a logikáját, azt nem. Oké. Amar Rabbi Abbahu, a szarad varim jésbény, didene mannais, didene fasos, mi kulan einnai hagin besöja niszkal, hucz mi eszlim is leisebb. 10 különbséget sorolt föl a misna, mondja Rabbi Abbahu, 10 különbséget sorolt föl a misnánk, a halálbüntetés és a pénzügyi ügyeket tárgyaló bíróság eljárási szabályai között. 10 különbség van. 10 olyan dolog, amiben a halálbüntetés tárgyaló bíróság eljárási szabályai szigorúabbak, mint a pénzügyi tárgyalást, a pénzügyügyet tárgyaló bíróság szabályai. És visszaemlékeztek, ugye van ez a kicsit egzotikus ügy, a Söjr Haniszkal, a megkövezett ökör. Ugye egy ökör, amelyik felöklen egy embert, akkor megkövezik az ökröt. Tehát az ökröt ki kell végezni, meg kell ölni. Ugye beszéltünk egy kicsit a magyarázatáról, hogy ne legyen az, hogy az ökörre rámutatnak, az, hogy ja, ez aki kivégzett a Pistivel, az olyan megalázó az emberi méltósággal szemben. És ott a furcsa mód, egy kicsit egy ilyen bírósági eljárás típust folytatnak le az ökörrel szemben. Miért? Mert az ökör, aki itt egy öklelős ökörről van szó, szóval az tulajdonképpen a gazdája helyébe lép. Ez egy kicsit, hogy a gazdáját figyelmeztetjük ezzel. És a kérdés az az, hogy akkor az a 10 dolog, ami a bíróság eljárási szabályban szigorúbb egy halálbüntetéses ügyben, akkor ez ebben a rituális tárgyalásban, nevezzük így, ami az ökröt érinti, abban is így van, szóval nem. Egyik sem, kivéve egyet. Mi az az egy? Hogy ezt az ügyet is a 23 tagú bíróság kell, hogy tárgyalja, és nem a 3 tagú. De ilyen értelemben halálbüntetésnek számít. Na, ha nem illi, onnan veszed, ez így van. Tényleg a többi ügyben, a többi szigorításban nem, a többi szigorítás nem vonatkozik a megkövezett ökör esetére. Amire már, ha már papad, amire kallai szátembé mispát evjöjjön, ha be rivaj, mispát evjöjjön, ha jött a máta, ahol a máta mispát se niszke. Azért mondta Rabácha, a Tóra így fogalmaz Mózes második könyvében. Ne fordítsd az ítéletet az ellenségednek, amikor vitatkozik. Tehát, hogy amikor veszekedik az ellenséged, és eléd jön, akkor ne, az ítéletet azt ne másítsd meg. Miért kell mondani, hogy az ellenséged? Az ellenségedet ne másítsd meg. De egy ökör, nek az ítéletét igen. Magyarul a megmásítsd, az azt jelenti, hogy eljárhatsz másképp, mint általában a halálbüntetéses ügyekben. Oké, okay. Ezt elfogadtuk. Azt mondja, szarra, ha tisahávú. Szóval miért mondod azt, hogy 10 különbség van a halálbüntetés tárgyaló ügyek és a pénzügyi dolgokat tárgyaló ügyek között? Nem 10 van, hanem 9. Ha a szaraktáni, azt mondja, miért? De 10 van. 10-et tanultunk a misnában. Misum, de én akarok sérim, be eszmüsle is a hádai. Szerintem miért értettem azt, hogy 9, és nem 10? Szerintem miért nem 10 van? Mert a felsorolásban, amit a misna mond, van 2, ami tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Mi ez a 2? Ugye a pénzügyügyeknél azt mondta a misna, mindenki alkalmas arra, hogy pénzügyi kérdésben bíró legyen. Ez az egyik. A másik, hogy a pénzügyi bíróság 3 főből kell álljon. Ezzel szemben a halálbüntetés tárgyaló ügynél. Azt mondta, nem mindenki alkalmas arra, hogy bíró legyen. 1, 2. Nem 3, hanem 23 fős a bíróság. Mit jelent az, hogy... hogy nem lehet, hogy nem lehet mindenki bíró. Mire vonatkozik, hogy nem lehet mindenki? Hogy nem lehet egy mamzer. bíró. Itt a származásról van szó, tehát nem a felkészültségéről van szó, hanem származásról. Akinek a származása a pedigréje nem százas, és egy mamzer, az nem lehet bíró halálbüntetéses ügyben. De tulajdonképpen ez már kiderül abból, hogy 23 tagból kell, hogy legyen a bíróság. Mert a Sanhedrin, a 71, a nagy Sanhedrin, vagy a kis Sanhedrin, a 23, az mindig csak tiszta pedigrejű emberekből állhat. Tehát akkor igazából ez egyes ugyanaz. És ezért mondom azt, hogy nem 10 különbség van, hanem 9. Hajkach niszim. Azt mondja, várjál csak, de hát nem csak a mamzerről van szó. De tányaim, van más is, de tányaim, és én beszélni, herén zalkém, ez szarész. Mi sejnlői banim. Azt tanultuk például, hogy egy Sanhedrinben akár kicsi, akár nagy, tehát akár 23 tagú, akár 71 tagú, nem leülhet be egy vén ember, vagy egy impotens ember, vagy valaki, akinek nincsenek gyerekei. Ez olyan érdekes, miért nem? Mert ugye ezeknél a bíróságnál már halálbüntetés is lehet tárgyalni, és az olyan ember, akinek nincs gyereke, vagy aki már nagyon öreg, vagy aki impotens, az kegyetlen. Inkább hajlamos a kegyetlenségre. Ember, akinek van gyereke, az inkább... Igen, akinek van gyereke, az inkább empatikus. Igen. Rabbi Judah Meisif, afach zori, és Rabbi Judah hozzátette, hogy amúgy különben bárki, aki kegyetlen, azt nem szabad beültetni a bíróságra. De ki ilyen a személyiség, hogy ezt hogy állapították meg, azt ne kérdezzétek tőlem. Tehát akár, van, akinek van gyereke, és úgyis kegyetlen. De hílu fejembe mészisz, egy esetben lehetnek ezek is tagjai a bíróságnak, hogyha a bálványimádásra felbújtó esetét tárgyalják. Az olyan súlyos bűn, hogy ott belefér, hogy kegyetlen legyen a bíró. De Rahmana, már lőj szák, meg lőj szakasze alap, mert a Tóra ugye azt mondta, hogy annak a felbújtónak az esetében ne könyörülj és ne engedj neki. Magyarul ott nem, ott minden más ügyben igyekszünk elkerülni a halálbüntetést, igyekszünk könyörületet találni, igyekszünk. Itt ebben az esetben nem. De magyarul mi a lényeg, hogy akkor itt van még egy dolog, egy különbség, ami különbség a halálbüntetést kirovó bíróság és a pénzügyi bíróság között, nem csak a mamzer, hanem a nem, tehát nem csak a rossz pedigréjű illető, hanem a vén, a gyermektelen, az impotens, vagy amúgy a kegyetlen. Hákölk sem ladon dinamom és ezzel szemben mit mondtam is? Na, hogy a pénzügyi dolgokat minden ügyekben mindenki lehet a bíróság tagra. Hákol lesz szüjön máj, kire akar utalni az, hogy mindenki? Amari vuda lesz szüjön mámzer? Szóval hát, például ugye egy mámzer is lehet, egy rossz pedigréjű. Alta nina hádazim, na kala rai ladon dinam fasos, rai dinam majnesz. És rai dinam majnesz, én rai dinam fasos. Azt hittem, hogy vizsgáljuk meg ezt jobban. Egy helyen a következőt tanultuk. Bárki, aki lehet halálbüntetés tárgyaló bíró, az lehet pénzügyi kérdés tárgyaló bíró is. És ennek kapcsán megkérdezte a Talmudot, ahol ez fölmerült. Nem, bocsánat, meg folytatjuk. Tehát bárki, aki lehet halálbüntetés tárgyaló bíró, az lehet pénzügyi ügyet tárgyaló bíró is, de nem mindenki, aki lehet pénzügyi ügyet tárgyaló bíró, lehet halálbüntetés tárgyaló bíró is. És ott megkérdezte a Talmud lesz Szüjemáj, hogy ez kire vonatkozik. A Marivuda lesz Szüjemámzer, azt mondja, az a mámzerre vonatkozik. A mámzer lehet pénzügyi ügyet tárgyaló bíró, de nem lehet halálbüntetés tárgyaló bíró. Most ugye, ha ezt már egyszer tisztáztuk, akkor miért utalna erre a misna még egyszer? Mit mondunk, a misnánk is erre utal, amikor azt mondja, hogy mindenki lehet pénzügyi ügyben bíró. És akkor azt mondtuk, ki az a mindenki? Á, a mámzer, na jó, de hát egyszer már Talmud mondta. Háde lesz ügyen gérve, háde lesz ügyen mámzer. Szóval tudod, mire utal akkor? A betértre. Ugye a halakháza az, hogy a betért, a gér, az nem lehet halálbüntetés tárgyaló ügyben bíró. De pénzügyi ügyben tárgyaló bíró lehet. Ugyanúgy, mint a mamzer, mint a rossz pedigréj. Nem csak az, hogy mi lehet ennek a ha keressük a logikai magyarázatot, hogy ez miért van így, hogy a halálbüntetésnél mindig keresünk, mindig el akarjuk kerülni, hogy még az esélyét is, hogy bármilyen külső szempont bejöjjön a tárgyalásban és az ítéletben. Ugye egy mamzer az nagyon keserű. Az ő élete az borzasztó keserű. Ugye ő nem tehet róla, a szülei ugye félreléptek, és ezért az ő pedig réje rossz. Tehát ez őt eléggé megkeseríti. Tehát ő is egy keserű vagy egy kegyetlen ember lehet könnyen. A gér, a betértnél mindig megvan a veszélye, hogy valaki csak azért tért be, hogy hatalmat szerezzen. Hogy státuszt szerezzen. És igazából külső érdekek mozgatják, ugye? Ez mindig a háttérben ott van, mint esély. És ezért a halálbüntetésnél ezt ki akarjuk zárni. De pénzügyeknél ez a két szempont ez nem olyan fontos, mert nem kell ennyire mindent lehetőséget kizárni. Most, akkor ezek szerint a Misna, vagy a Talmud két helyen is mondja, hogy mindenki lehet. Miért mondja két helyen? Mert az egyik helyen azt akarja, hogy mindenki lehet, akár a mámzer, a másik helyen azt mondja, hogy mindenki lehet, akár a gér, akár a betért, mármint a pénzügyi esetek tárgyalásánál bíró. Stimmel? Miért kell mind a kettőt mondani? Cicha, de ilyesminen gér, de rajla, vagy bekalával mámzer, én belőle. Ha csak a betértet mondta volna, akkor azt hittük, hogy jó, hát a betért lehet bíró, mert a betértnek semmilyen megkötés nincs, hogy kivel házasodhat. Nem semmilyen. Házasodhat bárkivel, kivéve a kohén, de házasodhat a közösségből bárkivel. A mamzernél ő nem házasodhat bárkivel, csak egy gérrel, vagy egy másik mamzerrel. És azt gondoltuk, hogy jó, hát akkor nem lehet bíró. Ha még csak a mamzert mondta volna, akkor azt mondtuk, hogy jó. Mert a mamzer, ő zsidóknak a gyereke. A gér az pogányoknak a gyereke. Akkor azt gondoltuk volna, hogy jó, az, akkor ő nem lehet. És ezért kellett mondani mind a kettőt, hogy tudjuk, hogy mind a ketten lehetnek. Hogy? Akkor az félrelépésnek számít, igen. Megyünk tovább. Én akkor sem ladunk dinönne fasösz. Nem mindenki alkalmas arra, hogy halálbüntetésben tárgyaljon, mint bíró. My time-a, mit mondta ennek az oka, de tárnyabb részes mézdin, mi nukim becedek, kákma nukim mikol mum. Szóval azért, mert ahogy a bíróság tiszta kell, hogy legyen a lelkiismereti kérdésekben, úgy kell, hogy tiszta legyen bármilyen makulától. Tehát egy származási makula is probléma. Amara mémar májkra kullach jafe re jassi mum énbach. Azt mondta a mémar, na, ez a mondat az énekek énekében teljességgel gyönyörű vagy te, kedvesem, makula nincs rajtad, ez mire vonatkozik, hogy teljességgel gyönyörű vagy, makula nincs rajtad, nem csak erkölcsileg, hanem származásilag is teljesen makulátlan vagy. Ez a bírókra vonatkozik, hogy őnekik ilyennek kell lenni. Dilma mummámes, szóval miért mondjuk azt, hogy a származásra vonatkozik itt a makula, miért nem esetleg egy testi makulára. Erkölcsileg is teljesen tiszta legyen, makulátlan, meg a testi megjelenésedben is. Miért nem így mondjuk? Amara vachom, amara jákev, amara kravisz játszus, ami mach, imach be daimillach. Szóval jó, igazad van, akkor legyen egy másik mondat. A Tóra azt mondja, amikor Mózesnek azt mondta, Isten gyűjtsön egybe 70 vént, és azokból állítsa össze a nagybíróságot, akkor úgy fogalmazott, és álljanak azok ott veled, hozzád hasonlók. Tehát ahogy te makulátlan vagy, erkölcséges makulátlan vagy, származásilag ők is legyenek azok. Érdekes, mert Mózes nem volt makulátlan testileg. Dadogott. Bár azt hiszem, hogy a dadogás az nem számít makulának, hanem a testi makulának. Testi makulának olyan dolgok számítanak, amik egy látható testi hiba. Dilma haszom is umschina. Azt mondtam, na jó, de lehet, hogy ez csak a mózesi Sanhedrinre vonatkozott, mert Mózesre ott egy speciális dolog volt, hogy az isteni nyugvás, vagy az isteni dicsvény rákerült ezre a 70 emberre. De lehet, hogy ezért kellett, hogy ilyen speciálisan makulátlanak legyenek. Elmerem Nachman Yitzchak, amikor Nassu Itach, Itach Bedaiminlach. Azt mondja, jó, azt mondja Nachman Yitzchak, Van ennek a mondatnak egy folytatása is, és viseljék veled, ugye a igazságtétel terhét, veled, ugyanúgy olyanok legyenek, mint te. És akkor ebből tanuljuk, hogy makulátlanok kell legyenek, nem csak erkölcsileg, hanem származásilag is. Kedves barátok, gyorsan foglaljuk össze, mit tanultuk ma. Először is szó volt még arról, hogy akkor a halálos ítélet végrehajtása fölülírja-e a, miután tisztáztuk, hogy nem írja fölül a szombatot, akkor fölülírja esetleg a szolgálatot. Továbbra is azt mondtuk, hogy igen, fölülírja a szolgálatot, és ennek ellenére hiába a szolgált fölülírja a szombatot, a halálos ítélet nem írja fölül a szolgálatot. Vagy a halálos ítélet nem írja föl a szombatot, pedig fölülírja a szolgálatot. Aztán szó volt arról, hogy honnan kell kezdeni a bírák véleménynyilvánítását. Azt mondtuk, hogy a pénzügyekben a legkisebb bírótól, a halálos ügyekben a legkisebb bírótól, pénzügyekben a legnagyobbtól, de ennek ellenére valaki lemond erről a kóvedról, akkor mondhatja, mint Rebi, akkor mondhatja, hogy kezdje a legkisebb. Aztán szólt arra, hogy Rebi milyen nagyszerű volt, hogy a hatalom és a tóra egy kézben volt nála. Aztán szó volt arról, hogy, hogy mi a, ugye ez a kövezett ökörnél az összes megkötés, ami a halálbüntetése van, az nem vonatkozik, csak az, hogy 23 tagú bíróság kell, hogy legyen. Aztán szó volt arról, hogy, hogy egy kegyetlen, egy gyermektelen, egy impotens, egy nem lehet a bíróság tagja a halálos ügyekben. Aztán szólt, hogy hasonlóképpen egy rossz pedigréjű, hogy egy betért nem lehet tagja a bíróságnak halálos ügyekben. Most ugye itt a makulátlanságról is volt szó, és ennek kapcsán kérdezi Mária, hogy ha valóban az lenne a mondásunk, hogy nem lehet, hogy egy testi hiba, az csak arra vonatkozik, hogy ami látható, hogy van a sikettel, az se látható. De igazad van, csak a sikettel egy másik probléma van. A siket nem azért nem alkalmas bíráskodásra, mert makulája van, hanem azért, mert a Talmud nem tekinti jogképes cselekvőnek. Hasonlóan a kiskorúhoz, vagy a vak az igen. A vak az jogképes cselekvő, de a siket az nem, úgyhogy ezért nem lehet bíró. Kedves barátom, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk.